Kedves gyermekek, gyerekige hirdetés következik. Úgyhogy gondoljátok, gyermekek, előre Pali bácsit elküldjük, én nem olyan gyerek.
Na, lassan a másodikban lesz.
A szülők is jöhetnek. Akik itt vannak, másik. Te is elfejezd meg.
Mikorszki vissza.
Egy ígét szeretnék megtanítani veletek, de most megkérem a felnőtteket, hogy ők is figyeljenek, mert nekik is erről szól az ige hirdetés, csak más mondok nekik majd, mint nektek. Az ige így hangzik, Jézus Krisztus mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Az én parancsaimat tartsátok meg, ha engem szerettek. Könnyű ez a mondat, meg tudjuk tanulni? Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok. Azért nehéz ez az ige, Jézus mondta ugyan, mert mai gyerekek és felnőttek nem tudják, hogy mi az, hogy parancs. Kérést azt tudják, hogy apuka, anyuka kér valamit, azt vagy megcsináljuk meg, mindegy. De ezt az Úr Jézus Krisztus mondta, hogyha engem szerettek, az én parancsaimat tartsátok meg. Az a Jézus Krisztus mondta, aki nagyon sok angyalnak parancsol. A Biblia azt mondja, hogy nem tudjuk megszámolni az angyalokat. Olyan sokan vannak, és Jézus mindegyiknek mond valamit, és akkor azt úgy csinálják. Az a parancs, hogyha mondanak valamit nekünk, akkor mi azt úgy csináljuk, mert engedelmesek vagyunk. Érthető ez? Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok. Na most mondom hozzá a történetet, de mielőtt a történetet mondanám, előtte megkérdezlek benneteket, kicsiket, nagyokat, hogy aludt-e már valaki sátorban? Te már aludtál sátorban? Ó, felnőttek is aludtak sátorban. Az, hogy a felnőttek aludtak, azt én elhiszem. De a gyerekeknél az izgalom. Tudjátok, hogy mi az izgalmas a sátorban alvásnál? Az első nap, amikor nem az ágyunkba alszunk. És annál egy dolog van jobb. Az utolsó nap, amikor már nem kell a sátorban aludni.
Szerintem tök szörnyű, hogyha már nem volt a sátorban.
Igen.
Nekünk az utolsó napon ott benn volt egy moly.
Egy moly volt benn. Na most, ha te szeret sátorozni? Hogy jönnek téged? Igen. Zsófi, szeret sátorozni? Szeret sátorozni. Az jó dolog. Most képzeljétek el azt a történetet, most elmondom, hogy sátorban, aki még nem sátorozott, annak elmondom, hogy ilyen vászonból készült ilyen kúpalakú lakóhely, amiben be lehet menni, és ott bent lehet aludni. Matracot tesznek le, és akkor ott alszanak. Nincs benne legtöbb sátorban szekrény, ágy sincsen. Csak úgy a bőrönből meg innen-onnan szedjük elő a dolgokat. Hát, első nap izgalmas, de abban a történetben, amiről én beszélek, már éppen 40 napja sátoroztak. Hoppá! 40 napig sátorban aludni, az nem kis dolog. De most elárulok még egy titkot, hogy azok, akik elindultak, mert Isten népe volt, azok 40 évig sátoroztak. 40 évig voltak sátorban. Kijöttek Egyiptomból, házból, és bementek a sátorba, és mindig odébb mentek, vándoroltak az új hazájuk felé, Jézus Krisztus volt a parancsnok, nem látta őket senki, vagy nem látta Jézus senki, mert felhőoszlopban volt, meg tűzoszlopban volt, de volt neki egy helyettese, és általában ha táborozunk, akkor mindig van egy táborvezető helyettes is. A táborvezető helyettest úgy hívták, hogy Mózes. Na, ő mondta mindig, hogy a parancsnoknak mi a utasítása? Mit kell csinálni? Hogyan kell csinálni? El tudjuk magunk előképzelni. Kint vannak olyan helyen, ahol nincsen víz, villany, mosógép, semmi nincsen, gáz sincs, és a parancsnok megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni. Akkor is érvényes volt, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsaimat megtartsátok. Képzeljétek el, hogy egyszer egyik családban, az egyik sátorban, mindegyik család külön sátorban lakott. Hogy mekkora területen, én amikor jöttem ide, úgy képzeltem el, hogy akkora területen táboroztak, mint ez a Fehérvár csúrgó. Itt nem lennének házak, csak mindenütt sátrak lennének, akkor pont elférnének annyian, mint akik ők ott táboroztak, sátoroztak a fiúnak. Egyik nap az egyik apuka azt mondja otthon a családjának, hogy én szeretem a parancsnokot, de azért nem akarok mindent úgy csinálni, ahogy mondja, mert nekem az nem tetszik. És akkor elsorolta, hogy miben nem tetszik. Az úr mondta, de szerintem csináljuk másképp. Hát ott beszélgetnek erről, aztán utána lefekszenek aludni. Képzeljétek el, hogy mi történt, aznap éjszaka valami történt. Az egyik kisgyerek, mondjuk olyan, mint a Zsófi, kimegy a sátor ajtaján kikukucskálni, mert hallja, hogy odakint nagy zaj van. Hirtelen, amikor kinéz, valami olyat lát, ami miatt beszalad még, oda megy az apukájához, és azt mondja, apa, ébredj, esett a hó. Azt mondja édesapja neki, hagyjál már békén engem, hát itt meleg van, itt nem esik hó. Honnan tudod? Hát anyuka mesélt róla, hogy a hó az olyan fehér, és minden csupa fehér ott kívül, a távolon kívül. Na erre az apukája megdörzsöli a szemét, kimegy, ő is a sátorban, hallja, hogy odakint nagy zajban, és mindenki kiabál már, akik fölébredtek, és kimentek a sátor aljába. Ő is elrikkantja magát, hát ez meg mi a csoda? Látja, hogy minden csupa fehér. Többiek is ezt kiabálják, akik kijöttek a sátorból, mi ez, mi ez? Most ők nem magyarul beszéltek, nem a mi nyelvünkön, hanem héberül. Héberül úgy mondják azt, hogy mi ez, hogy manna, manna. Hát nem láttak még ilyet, csak mindenki mondta, hogy manna, manna, mi ez, mi ez? Aztán végül rá is ragadt arra a fehér valamire ez a név, hogy manna. Tehát amikor azt olvasok a Bibliában, manna, az azt jelenti, hogy mi ez. No, hát tanakodtak, hogy most ilyenkor mit kell csinálni? Ki szabad menni? Rá szabad lépni? Mindenki tanakodott, nem tudták, hogy mit évők legyenek. Egyszer csak elindul Mózes, a parancsnok helyettese, megy végig a táboron, és mondja nekik, hogy hát ez az, amiről az Úr szólott, hogy ad nektek enni. Mindenki szedjen belőle, de csak a mai napra való. Mennyit kell szedni belőle, kérdezték. Kimentem a konyhába, hoztam egy dobozt. Úgy hívták ezt a dobozt, hogy ómer. Ennyi volt körülbelül egy ómer. Akkor mutatja Mózes nekik, hogy mindenki egy ómerrel szedjen a sátorban lakók száma szerint. Tehát, hogyha öten laktak egy sátorban, akkor ötször ennyit kellett szedni. Azt mondta nekik, de úgy szedjétek, hogy ez csak délig van, aki délelőtt nem szedi tele az ómerjeit, az délután már nem fog találni. De mindenki bőségesen ehet belőle, meg is lehet sütni, lehet főzni belőle, süssetek belőle kenyeret, főzzetek gombócot, bármit lehet, nyersen is meg lehet enni. Az volt az érdekesség ennek a mannának, hogy nyersen is meg lehetett tenni, és tudjátok, milyen íze volt? Na, felnőtteket megkérdezzük, hát a felnőttek olvasták a Bibliában, hogy milyen íze volt. Mint a mézes kalácsnak. Hú, de jól ízű lehetett az a manna. Na, abból lehetett. Nyami, bizony. Mondta ez a kislány, és aki apukáját kiküldte. Na, volt még egy érdekes történet ebben a dologban, hogy azt mondta a parancsnok Mózesen keresztül nekik, hogy senki ne tegyen el belőle másnapra, mert másnap újból fog enni. Na ez az apuka, aki ott elégedetlenkedett a családjával együtt, azt mondta, hogy hát, ha holnap nem fog esni a manna, és nem tudunk kenyeret sütni belőle, én bizony teszek el belőle. Tudjátok mit? Mi öten vagyunk ebben a sátorban, három gyerek, apuka, anyuka, öt dobozzal lehetne szedni, de mi 10 dobozzal szedünk. Nekünk van 10 dobozunk, és teleszedjük mindet, és akkor, ha holnap nem esik, nekünk lesz. Hát már 40 nap eltelt, bolt nem volt ott a közelben, ahol lehetett volna ennivalót vásárolni. Dörzsölte a markát, hogy igen, jó, lesz nekünk, többieknek nem lesz, nem fog esni a marna, ez csak egyszer esett, és akkor nekünk lesz. Majd jönnek kölcsön kérni tőlünk, akkor majd adunk belőle neki. Befeküdtek aludni, ott volt 5 ilyen dobozza, mert 5-öt már megettek napközben, egyértelmű. 5 doboz félretettek, hogy jó lesz másnapra. Reggel fölkelnek a család, és tudjátok mire ébredtek? Fúj, mi ez a büdös? Mi van itt? Kintről? Nem, itt belül. Mi ez a büdös? Te, bekakírtál? Mi történt? Mi ez a büdös? Én nem? De. Szablásznak, hát oda mennek a dobozokhoz, az ómereket. Innen jön a büdös. Kinyitják a dobozt. Fúj, kukacok vannak benne. Ó, vidd ki gyorsan. Vidd ki. Mit mondott a parancsnok? Ne tegyetek el a parancsnok. Vigyázzak. Ne tegyetek el belőle. Ha engem szerettek, az én parancsnok. Látjátok meg. Mondta nekik is a parancsnok, de ők azt mondták, hogy az úr mondta, de szerintem jó lesz ezt másképp is csinálni. Még egy történet, aztán utána befejezzük. Azt is mondta nekik a parancsnok, hogy pénteken 2-szer annyit szedjenek. Tehát akinek 5-en voltak a sátorba, akkor ne 5 dobozzal szedjenek, hanem 10 dobozzal. Mert szombaton nem lesz manna. Na mit gondoltok, mit csinált ez az apuka? Nálam még egyszer nem lesz büdös az én sátoromban, én nem fogok 2-szer annyit szedni, hiába péntek. Én nem hiszem el, hogy ez nem büdösödik meg, nem kukacosodik meg, az a manna. Kedden megkukacosodott, pénteken is meg fog kukacosodni. Hát így mondta a családjának, nem is szedtek, csak 5 dobozzal. Lement a nap, megkezdték a szombatot, másnap reggel mennek ki, keresik a mannát, nincs manna. Hol a manna? Mit tegyünk? Húha, gyerekek, ma nem fogunk enni semmit. Miért nem ettek semmit?
Mert nem fogadtak szót.
Nem fogadtak szót. Nem szerették annyit. Mi szeretjük az Úr Jézus, de annyira azért nem szeretjük, hogy szót is fogadjunk. Hát, felnőttek között is vannak ám ilyen emberek, meg a gyerekek is. No, akkor jegyezzük meg ezt az igét. Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsák. Köszönöm szépen, ne felejtsétek el. Legközelebb, ha jövök, akkor megkérdezem, hogy emlékeztetem. Engem szerettek, az én parancsaimat megtartsák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves felnőttek, tudjátok ezt az igét? Ti is? Ismeritek? János 14:15. Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok. Szeretitek az Urat? Megtartjátok a parancsolatait? Mindenben? Nem mindenki? Van, aki igen? Azt mondja, jó. Örülök neki, ha mindegyik parancsot megtartjuk. Egy olyan történetet fogok nektek most felolvasni, amiről én csak egyszer hallottam prédikációt egy jó 2 hónappal ezelőtt. Azelőtt sose, és nem is nagyon értettem a történetet, de most, mivel megértettem, továbbadom nektek. Jó? Bírák könyve 17. fejezet. Keressük ki, elolvassuk a történetet. És utána megbeszéljük. Bírák könyve 17. fejezetből. Az egész fejezetet elolvassuk. Igazából a 18. fejezetet is elolvashatnánk, de arra nem fog idő maradni, hogy a 18. fejezetet is megbeszéljük, azt majd egy-két mondatban elmondom, hogy miről szól. 18. fejezet. Egyben van egy történet 17. 18. fejezetben. A lényege az egésznek az, hogy volt a bírák korában a letelepedéskor egy szörzs, amelyik itt lakott, ezen a kis területen, Szóra és Estáol voltak a legnagyobb városaik. Dán törzse egyébként, ha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Dán törzséből származott Sámson. Az ő szülei hívő emberek voltak, na, ő azért nem engedelmeskedett mindenben úgy, mint a én történetemben az apuka. Hogyan került Dán törzse ide föl, egészen föl se érem oda pici tó fölé, egy olyan város, oda is van írva, hogy Dán. Sokan oda költöztek, abban a városban, méghozzá elég furcsa módon költöztek oda. Ki jelölte nekik sorsvetés által mindegyik törzsnek, hogy ki hol lakjon, ide van írva, hogy Manassé, Izsakár, Zebulon, Dán törzse is megkapta maga helyét, de ők nem voltak elégedettek vele. Tudjátok miért? Azért, mert itt a tengerparton voltak a filiszteusok, és hát ez egy Szóra, Estáol, ez közel van a filiszteusokhoz, meg az úr mondta, de szerintem tudunk valami jobbat, elköltözünk innen, gondolták ők. Na nézzük akkor a történetet. 17. fejezet. Volt pedig egy férfiú Efraim hegyéről való, akinek neve Mika volt, és mondta az anyjának, ez az 1100 ezüst, 1100 ezüst, amely tőled elvétetett, hú, de szépen mondja, tőled elvétetett, és amely miatt te átkozottál, és füleimbe is mondtad, imé, az az ezüst nálam van, én vettem el azt. És mondta az anyja, légy megáldva, fiam, az úrtól, és visszaadta az 1100 ezüstpénzt az ő anyjának. Mondta az anyja, szentelve szentelem ezt a pénzt az úrnak, az én kezeimből, fiamért, hogy egy faragott és öntött bálvány készítessék abból, azért most visszaadom azt tenéket. De ő megint visszaadta a pénzt az anyjának, és vett az anyja 200 ezüstpénzt, abból az 1100-ból, odaadta az ötvösnek, és készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez azután Mika házában volt. És a férfiúnak, Mikának volt egy temploma, és készített efódot és terafimot, és felszentelt az ő fiai közül egyet, és ez lőn néki papja. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott. Volt pedig egy ifjú, Júdának Betleheméből, Júda nemzetségéből való, aki lévita volt, és ott tartózkodott. És elment ez a férfi Júdának Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol helyet talál. Így jött az Efraim hegyére Mika házához vándorlása közben, és mondta neki, Mika, honnan jössz? Mondta, lévita vagyok, Júdának Betleheméből, és járok kelek, hogy hol találnék helyet. Mondta neki, Mika, maradj nálam, és légy nékem atyám és papom, és én adok neked esztendőnként 10 ezüstpénzt, egy öltöző ruhát és ételt. És a lévita becegődött. Tetszett a lévitának, hogy megmaradjon annál a férfinál, és olyan lett neki az az ifjú, mint egyik az ő fiai közül. És felszentelte Mika a lévitát, így lett papjává az ifjú, és maradt Mika házánál. És mondta Mika, most tudom, hogy jól fog velem tenni az úr, mert ez a lévita lett az én papom. Most egyelőre idáig olvasom csak a történetet. Ismeritek-e a történetet? Hallottátok-e valakitől, hogy mi ennek a tanulsága, miért került bele a Bibliába? Én eddig mindig kikerültem ezt a történetet, mert...
Soha nem hallottam erről.
De azért benne van a Bibliában,
benne,
nem?
Van.
Jó, akkor
olvastam,
nem véletlenül van benne a Bibliában. Annyit tudhatunk erről az egészről, hogy bírák korában történt, de hogy melyik bírónak az idején, mikor... Vannak részletek, amiket megfigyelhetünk, például az egyik az, hogy Efraim hegyén lakott ez a Mika. Mika, mutatom az Efraim hegyét, itt van ez a Garizim hegy, ez volt az Efraimnak a területe, és ezt nevezték Efraim hegyének itt. Hogy itt konkrétan a hegyen melyik részen lakott, vagy hogy hívták azt a várost, azt nem tudjuk, de még egy dolgot tudunk, hogy innen nem messze volt Siló, ahol a szent sátor volt. Tehát a bírák korában, Silóban volt a szent város, a szent sátor, a templom. Ez is érdekes, hogy körülbelül olyan távolság volt Siló, meg a Mika háza között, mint ide Bodajk, mondjuk. És mégis ahelyett, hogy elmentek volna a templomi istentiszteletre, akkor, amikor áldozatbemutatás volt, meg amikor el kellett menni a templomi szolgálatokat gyakorolni és nézni, ahelyett mit csinál ez a Mika? Saját templomot épít, és nem egy lévita pap, nem egy Áron rendjéből származó pap teljesíti ott a szolgálatot, hanem a saját fiai közül felszenteli azokat, akikre úgy gondol, hogy na, itt leutánozzuk azt, ami Silóban van. Még egy dolog, csak úgy rakjuk össze a történetet, hogy volt egy ember, aki minden valószínűség szerint meghalt, ez lehetett Mikának az édesapja, ennek a történetbeli anyukának a férje, és ott maradt az a 1100 ezüst a feleségénél. Nem tudom, hogy Mikának volt-e testvére, hogy örökségként osztozni kellett volna azon az 1100 ezüstön, de egy biztos, hogy egyszer csak eltűnt, szőrén szálán eltűnt, valaki ellopta. Mennyit érhetett az 1100 ezüst? Az kiderül itt a történet végén, amikor jön ez a lévita, a 18. fejezetben már megismerjük az utolsó van a nevét is, Jonatánnak hívták ezt a lévitát. Jön ez a Jonatán, és egy éves bér 10 ezüst. Na most, ha elképzeljük, hogy mennyi a mi éves fizetésünk, azt fel kell szorozni 100-szorosára, meg még 10-szeresére. Tehát 110 éves fizetés. Nem kis összeg. Azt se tudom elképzelni, hogy ha nemrég jöttek ki Egyiptomból, hogy tudott ennyi idő alatt összekalapálni ennyi pénzt ez a jó ember, de nem vitte magával a sírba, hanem ott hagyta problémának a család számára. Az első probléma az volt, hogy eltűnt a pénz. Az anyuka kétségbe esetten, vagy a feleség, az kétségbe esetten átkozódik, kér mindenféle rosszat arra, aki ellopta a pénzt. Erre a fia megijed, mert a fia Mika vette el a pénzt, gondolván azt, hogy anyukának úgy sincs nagy szüksége, én majd tudom, hogy mire fogom használni, de az átoktól meg megijedt. Megijedt tőle, és egyszer csak oda megy, nehogy beteljesedjen rajta az átok, oda megy, hogy figyelj anyuka, ami miatt te átkokat mondtál, az a pénz az nálam van, tessék, itt van, hiánytalanul visszadom ezt az 1100 ezüstöt. Na erre az anyuka megörül, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hú, de megkönnyebbültem. Na, akkor ezt tekintsük szent pénznek. Mostantól kezdve csináltatunk belőle egy öntött, faragott bálványt. Tessék, odaadom neked mind az 1100 ezüstöt, egy Isten képet tessék szíves lenni, csináltatni nála az ötvösnél. Azt mondja Mika, hogy én nem, tessék, én visszaadom. Na erre mit mond az édesanyja, Mikának az édesanyja? Jó van, de akkor nem mind az 1100 ezüstöt kellene beöntetni ezüst bálványnak, hanem csak 200-at. Abból is lehet egy teráfot csinálni. Kérdezlek benneteket, hogy tudjátok-e, hogy mi az egy teráf? Az egy bálvány. Ez egy bálványszobor. Tudjátok, kinek volt teráfja? Jákob apósának. Lábánnak volt teráfja, az is csináltatott magának. Hívő emberek nagyon sokszor csak úgy tudják imádni az Istent, a láthatatlan Istent, hogyha valami látható kiábrázolása is van. Van Dániel könyvének egy magyarázata, nem tudom, ismeritek-e, lehet, hogy nem is így kell mondani, egy francia író írta Dukhan, végig magyarázza Dániel könyvét, és ott Nabukodonozor történeténél azt írja, hogy az emberek számára sokkal könnyebb imádni egy tárgyat vagy embert, mint azt a láthatatlan Istent, akinek a birodalma csak a jövőben fog felállni. Hát így járt Nabukodonozor is, azért is csináltatott egy nagyon nagy bálványt, egy 20 méter magas bálványt. Jákobnak az apósa, Lábán pedig egy akkora bálványt csináltatott, ami elfér egy tevény erdében is. Így a történetet ismerjük, hogy amikor a lánya visszaköltözésnél Rákel ellopta, akkor betette a teve nyerge alá, és akkor az apósa nem találta meg azt a teráfot. A teráf az olyan szobor, ami lehet ekkora is, de lehet embernagyságú is. Tehát e között mozog a teráfnak a mérete. Egy biztos, hogy a teráf által ábrázolnak ki vagy egy szent szemét, vagy magát az Istent ábrázolják. Tehát a teráfnak ez a jelentősége. A történetben azt olvassuk, hogy ott folyt a vita, végül a anyuka az eldöntötte a vitát, majd akkor én elviszem a 200 ezüstöt az ötvöshöz, és megcsináltatta azt a kisebb bálványt. Ugye az 1100 ezüstből kijött volna egy ember nagyságú is, de így a 200 ezüstből csak egy kisebb bálványt készített, és azt odaadta a fiának. A fiának már megvolt a temploma, amit másolata volt a silói szenthelynek, ugyanúgy készítetett a fiainak ilyen efódot is. Tudjuk-e, mi az az efód? Az a főpapnak a ruhája, aki bemehet a efódba, a szentek szentjébe. Ott az efódon volt egy ilyen kis tábla, Izrael 12 törzsét, hogy ilyen értékes kövekből kirakták. Tehát ez volt a rendeltetése, hogy utánozzuk le, amit az Isten mond. Az Isten hol parancsolta meg azt, hogy másolatokat kell készíteni a silói templomból, és mindenki otthon vagy a másolatokban imádja az Istent, és ott kell bemutatni az áldozatot. Sehol. Csak. Istennek ez volt a határozott parancsa, hogy csak azon a helyen lehet áldozatot bemutatni, és csak Áron fiai teljesíthetnek papi szolgálatot. Ezt nem lehet közönségessé tenni. És oda nem lehetett teráfot bevinni. Tehát ott nem volt. Volt ugyan két szobor, ott a szentek szentjében, azt tudja valaki? Angyalok. Angyalokat ábrázolt ki, igen, és azok a szárnyaikkal úgy eltakarták az Isten jelenlétének a helyét, de azt ugyan nem imádta senki azokat az angyalokat. Egyébként az élő angyalok is visszautasítják Dánielnél is, meg János apostolnál is, hogy az Isten imád, én ugyanolyan szolgatásad vagyok, ugyanolyan teremtmény vagyok. Na lényeg az, hogy felszentelt a fiai közül egyet, ez lennéki papja. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem Kiki azt cselekedte, amit jónak látott. Ez a mondat ismerős, nem? Mert ez több helyen is ott van Bírák könyvében, Bírák könyve is így fejeződik be. Sőt, a 18. fejezet is így kezdődik, hogy ebben a időben nem volt király Izraelben. Ti is így tudjátok, hogy nem volt ebben az időben király Izraelben? Ki volt a király? Jézus. Ő volt a parancsnok, ahogy a gyerekeknek is elmondtam, csak hogy ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok, ez valahogy elcsúszott, nem? Én úgy gondoltam, hogy a mai nap az egyházról beszélek nektek. Tudjátok, hogy ki alapította az egyházat? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus alapította. Eltelik 150 év, és ilyen állapotban van az egyház. Nem furcsa? Sátán birtokba veszi az egyházat. Én nem mondom azt, hogy mindenki ilyen volt, mint Mika. Biztos voltak hűségesek is, De a Biblia jónak látta feljegyezni azt, hogy eltelik pár száz év a kivonulástól, és elmondom a következő részt is a 18. fejezetből, hogy hogy hívták ezt a lévitát, akit beszegődött. Ugye több törzs is említésre kerül. Dán törzse, akiről az előbb beszéltem, akik a 18. fejezet szerint 600 fegyverfogható férfit küldenek kémlelésre, és találnak egy olyan várost, aki légynek nem árt, Isten nem mondta nekik, hogy kiirtandok, de ők úgy látják, hogy mi azokat elpusztítjuk, és az ő helyükön letelepszünk, mert nekünk tetszik az a föld. Dán törzse, a Efraim törzse, ugye Efraim törzse, Efraim hegységében, ott élt ez a Mika. Júda törzse, Júda Betlehemében lakott ez a lévita. Miért lakott a lévita Júda Betlehemében, és miért keresett magának másik helyet? Azért, mert a lévitáknak nem volt kijelölt saját megyéjük, területük, mert most a törzsi területet nyugodtan feltételezhetjük, hogy olyan, mint egy megye, hanem őnekik szét kellett oszlani egész Izraelben, és az ő feladatuk az volt, hogy tanítsák az Isten beszédét. Ők voltak a prédikátorok, ők is részesültek tizedből, tehát az ő feladatuk ez volt. Na most, hogy miért költözött el Betlehemből ez a lévita, hogy elküldték, elzavarták el, vagy nem tetszett neki a betlehemi szolgálat, nem tudom, de úgy gondolta, hogy én keresek magamnak egy másik helyet, elindult, bement oda Mikának a házához, történetet nem mondom, megalkuttak, ott maradt ő papnak. Nem volt Áron leszármazottja, de elvállalta, hogy akkor én leszek a pap. Hát, figyelj! 10 000 öltöző ruha, teljes ellátás, minden, hát csak bolond lennék, ha ezt a lehetőséget kihagynám és visszautasítanám. Igaz, hogy az Úr azt mondta, hogy csak Áron leszármazottai lehetnek papok. De hát éljünk jól. Az Úr mondta, de szerintem, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, én szeretem az Urat, de azért mindenben nem kell engedelmeskedni. Sokan gondolkodnak ám egyébként így, a hívők közül is, meg a barátkozók közül is, hogy szeretem az Urat, de annyira azért nem szeretem, hogy mindenben engedelmeskedjek neki, ahogy a gyerekeknek is elmondtam. Az érdekesség az, amit el szerettem volna mondani, a 18. fejezet végén, 30. verstől az utolsó két verset elolvasom, felállították maguknak Dán fiai a faragott képet, amit elraboltak onnan a Mika házától, és Jonatán, Manassé fiának, Gersomnak a fia, és az ő fiai voltak papok a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig, és felállítva tartották Mika faragott képét, amelyet az készített mindaddig, amíg Isten háza Silóban volt. Ez is olyan érdekes kijelentés, nem? Ami érdekességet még találtam én ebben a két versben az, hogy megnéztem a Héber Bibliában a szöveget, ugye én tanultam a teológián Héberről, és olvasom, és feltűnt nekem az, hogy Jonatán, Manassé fiának, Gersomnak a fia és az ő fiai voltak papok Dán nemzetségében egészen a föld fogságának idejéig, hogy úgy írta a Héber szöveg a Manassét, hogy M-N-S-H. Mert ugye ott nincsenek magánhangzók a Héber nyelvben, csak más alhangzók, M-N-S-H, de az N betűt az kiemelte, mert a legrégebbi Héber szövegváltozatokban nincs ott az N betű, csak az M-S-H. És ezért a zsidó hagyomány szerint az nem Manassé volt, hanem Mózes. Képzeljétek el, hogy Mózesnek a fiát Gersomnak hívták. Mózes lévita volt?
Igen, hát igen.
Áron nemzet, nem Áron nemzet, Áron a testvére volt.
Ja, nem, hanem a Lévi nemzetség.
Lévi nemzetségéből való volt, ugye az ő unoka testvére, Kóri mondta azt, hogy hát mindenki lehet, aki Lévi nemzetségéből való pap, meg mindenki tömjénezhet, meg mutathat be áldozatot, meg miért tulajdonítjátok magatoknak ezt a szolgálatot, ugye? És akkor mondta Mózes neki, hogy bocsánat, ezt nem én találtam ki, hanem az Úr találta ki. Tehát csak Áron leszármazottai teljesíthetnek papi szolgálatot. Nem tudom, hogy igaz-e ez a feltételezés, de többen megerősítik azt, hogy Mózes egyik leszármazottja volt ez a Jonatán nevezetű valaki. Az is valószínűsítheti ezt az elméletet, de ezt mondom, ez egy magyarázat, tehát ez nem egyértelmű szentírási tanítás, de az is egyértelműsíti, hogyha a 18. fejezetet elolvassuk, akkor a 18. fejezet szerint, amikor jönnek ezek a Dán törzséből származó, földet kémlelő harcosok, ez a 600 harcos, és ott megszállnak Mika házánál, rögtön felismerik, hogy hát te meg hogy kerültél ide, tehát egy ismert személy volt. Ők Dán törzsében laktak, ez Júda Betleheméből volt, tehát azért Mózes leszármazott, hogy csak ismerjük, még azért annyi idő nem telt el. A hangjáról megismerték. Egy kicsit úgy lehet, hogy megneheztel valaki emiatt, hogy ilyen magyarázatot én elfogadok, hogy mi az, hogy Mózes leszármazottai, azok nem szent emberek. De hát az atyáknak a cselekedetei miatt az utódok nem fognak üdvözölni. Mindenki a saját választása szerint fogja meg az ítéletet megkapni a Jóistentől. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy nincs így. Zárójel bezárva. A történet szerint, térjünk vissza a bibliai történethez, ilyen volt az egyház. Az egyház tagjai, Dán fiai, hozzátartoztak egészen a föld fogságra vitelének idejéig, időszámításunk szerint 722-ig, mert az északi ország részt ugye akkor ürítették ki az asszírok, oda tartoztak az egyházhoz. Tudjátok, mi volt még azon kívül Dán törzsében, vagy Dán városában, ott fönn? Dán városában, ezen kívül a teráfon, meg öntött bálványon kívül? Jeroboam aranybikát ott állítottak, egyiket Bételben, másikat Dán városában. Na tudjátok, hogy milyen ez az egyház? Dántól Beersebáig van egy ilyen szófordulat a Bibliában, amikor kihirdettek valamit, vagy hírnököket, akinek azt mondták, hogy Dántól Beersebáig mindenkinek mondjátok el, az azt jelenti, hogy a legészakibb várostól a legdélebbi városig itt van valahol Beérseba. Itt van Beérseba. Hát majdnem Egyiptomnál van. Tehát innentől kezdve Dán volt a legészakibb város, de igen messze volt a Jóistentől is. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azt olvastam itt a 18. fejezet végén, hogy egész a föld fogságának idejéig külön papokat, külön bálványt tartottak maguknak, amit készítetett, és az ő utódai voltak a papok egészen addig, amíg az Isten háza Silóban volt. Megpróbálom érzékeltetni, azért nem lehetett egy egyszerű dolog, ezt így az Izrael többi fiainak sem elfogadni, ha igaz a teória, hogy Mózes volt az, mert MSH, így jelölték Mózesnek a nevét, Emenes ház pedig Manassé volt. Talán megpróbálom úgy érzékeltetni, hogy Jóistennek volt egy profétája az advent nép körében, Ellen White személyében. Ellen White-nak voltak leszármazottai, ha Ellen White-nak a leszármazottai mondjuk bálványimádók lennének, azért elég nehéz ezt lenyelni, nem? Azért nagyon sokan gondolkodtak így, hogy azért nem jó dolog az, hogy Mózes leszármazottai Gersomon keresztül ennyire eltérnek. De térjünk vissza az egyház fogalomhoz, mert igazából én nem is annyira a régmúlt történetéről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy miért alapít a Jóisten egyházat. segítsetek nekem megfogalmazni, ha Jóisten egyházat alapít, akkor azt miért teszi? Ez lett volna a zsidóknak a feladata, igen, hogy az evangéliumot hirdessék? Nem az, hogy kiírtsák Laish városát, és jó legelőtt találjanak maguknak, és egy belterjes életet éljenek? Hol írja azt? Ézsaiás proféta, nem? Hogy kevés az nékem, hogy szolgám légy Jákob nemzetségeinek az építésére, Izrael fogjainak a visszahozására, világosságul adtalak téged, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Tehát jegyezzük meg, ha Jóisten egyházat alapít, mindegy, hogy azt Izraelnek hívják, vagy kereszténységnek, vagy reformációnak, vagy hetednapi adventista egyháznak. A feladat ez, és ez az oka, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Megegyezünk ebben? Áment lehet erre mondani, hogy ezért alapít a Jóisten egyházat? Az is biztos, hogyha most az egyház történelmét nézegetjük, hogy a Jóisten megalapítja az Izrael népét, kihozza őket, rájuk bízza az ő beszédeit, ezt Pál apostol írja a Római Levél 3. fejezetében, ugye, hogy mi tekintetben különb a zsidó, sok tekintetben leginkább abban, hogy Isten rájuk bízza az ő beszédeit. Tehát a látható egyházra bízza a Jóisten az ő beszédeit. Nekik odaadta a 10 parancsolatot, odaadta a proféták írásait. Nem azért, hogy belterjes életet éljenek, nem azért, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, meg a saját környezetükben, hanem hogy az egész világhoz eljusson az evangélium Jézus Krisztusról szóló, bűntől való szabadulásról szóló üzenet. Mi történik egy néhány száz év múlva az egyházzal? Ilyenek történnek, és tele van az egyház története ilyenekkel, vagy még ennél furcsább dolgokkal is. Jóisten alapít egy szervezetet, Sátán meg birtokba veszi, és az egyház meg átáll Sátán oldalára. Nagyon kemény ez a szó, de ezt kell mondani. Mi történt a kereszténységgel? Ki alapította a kereszténységet? Jézus Krisztus alapította. Ő a parancsnok. Mi történt a kereszténységgel néhány száz év leforgása után? Gondoljatok arra a kereszténységre, amit kereszténység néven ismer ma a világ. Átállt Sátán oldalára, nem? A nagy küzdelemben. Akkor Jóisten hívta létre a reformációt? Hogy látjátok a reformáció egyházait? Kinek az oldalán állnak? Babilon részeként jelöli meg a Biblia. Ki hozta létre a hetednapi adventista egyházat? Na, ilyenkor mondjátok azt, hogy a hetednapi adventista egyház nem fog elbukni. Én elfogadom, Ellen White ezt írja, de az, hogy milyen állapotok vannak az egyházban, azt néha jobb, hogyha nem látjuk, meg nem tudjuk. Itt a szombatiskolában beszéltem arról, hogy mi a jellegzetessége az örökkévaló evangéliumnak, amit a hetednapi adventista egyházra bízott a Jóisten. Jelenések 14. fejezetében van leírva a hármas angyali üzenet. A hármas angyali üzenetről azt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy láttam egy angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy hirdesse minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. Eljött az ő ítéletének korá, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, földet, tengert és mindent, ami azokban van. Körülbelül így van, jó? Majdnem sikerült pontosan elmondanom. És ez így is volt. Az angyal felrepült, az ég közepén volt, és nagy hangon hirdette ezt 1800-as években. Azt írja a Biblia, hogy és egy másik angyal követte azt, és egy harmadik angyal követte azt. Tehát úgy tudjuk elképzelni, mint a vonatot. A mozdony az első angyal, és a második kocsi követi azt, és a harmadik kocsi követi azt. Mit kell csinálni Sátánnak ahhoz, hogy megálljon ez a vonat? Ki kell lőni a mozdonyt. Ha a mozdony sikerül ballisztikus rakétával, interkontinentális rakétával, vagy nem tudom mivel az ég közepén repülő angyalt kilőni, akkor nem fogja követni a második, nem fogja követni a harmadik sem. Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy valahol röpülnek ezek az angyalok, de Magyarországon én nem láttam röpülni a három angyalt. Az én olvasatomban a hármas angyal üzenet, amelyik az ég közepén repül, és nagy hangon hirdeti az embereknek, az azt jelenti, most 21. században bekapcsolod a rádiót, és erről beszélnek. Bekapcsolod a televíziót, és beszédtéma. Kinyitod az internetes hírportálokat, ott is arról van szó, hogy van egy csoport, amelyik ezt hirdeti, és vagy elhisszük, vagy nem hisszük el, de az, hogy nagy hangon és az ég közepén repül, az ezt jelenti az én olvasatomban. Én elhiszem, hogy nem fog elbukni a hetedik adventista egyház, és magam is ebben reménykedem, de hogy a három angyal nem végzi a szolgálatát úgy, ahogy le van írva a Bibliában, én azt lehet, hogy ti másként látjátok, de mondjátok el nekem, hogy mivel bizonyítható az, hogy itt Magyarországon az ég közepén repülés, és hogy nagy hangon hirdeti az evangélium. Igaz, a második angyalról nem írja azt, hogy nagy hangon, de a harmadik angyalról megint azt írja, hogy nagy hangon hirdeti az evangéliumot. Majd utána azt írja a Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy a második angyal üzenetét kierősíti egy negyedik angyal, és ott aztán teljes hangerővel megy a második angyal üzenetének hirdetése, kiegészítve azzal, hogy most már nem csak elesett Babilon, hanem lett a mindenféle ördögök lakhelyévé, utálatosságok fészkévé, és megitatta az egész földet az utálatosságaival. Én ezt szeretném elétek hozni, hogy mi lehet ennek a háttere. Nincs eléggé jól megtanítva a gyülekezet, nincs eléggé jól megtanítva az egyház a három angyal üzenetére, vagy az evangéliumra, vagy a Bibliára. Mi az, ami hibázik? Ti még nem törtétek ezen a fejeteket? Mindig kapaszkodunk abba, hogy de majd, ha a Szentlélek kiárad, majd, ha kiadják a vasárnap törvényt meg, majd ekkor meg akkor változás fog bekövetkezni. Ezt a mostani dolgot meg el kell fogadni. Hát nem tudom, hogy el kell lefogadni, hogy ez így van. Mindig kidolgoznak ilyen reformációs törekvéseket. Kerakban voltunk ott, és volt, amire én visszaemlékszem, legalább 5 vagy 6 ilyen megújulás és reformáció című program, hogy mit, hogyan kell csinálni ahhoz, hogy változás következzen be. Nem tudom, hogy itt a hetednapi adventista egyházban mennyi megújulás és reformáció lehetséges, de még eddig egyik program se váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mi az, amit rosszul tudunk? Vagy pedig mi az, amit rosszul csinálunk? Mert lehet, hogy nem a tudással van a baj, az elméleti ismerettel, hanem azzal, ahogyan élünk. Az életgyakorlattal, ahogy Péter mondja. Jóisten küldött egy mentőövet akkor, amikor kezdett kialakulni, amikor kezdett átmenni mélyrepülésbe a harmadik angyal. Mert ugye az első angyal üzenetét, van egy ilyen elmélet is, hogy az első angyal üzenet az a Miller mozgalomhoz köthető, még a Miller mozgalomhoz köthető az is, amikor új egyházat kellett létrehozni, mert elesett, elbukott az a protestantizmus, amelyik azt mondta, hogy szereti az Úr Jézus, de nem tartja meg a parancsolatait. Tehát hiába hirdették meg azt, hogy mit, hogyan kell csinálni, mi az Úr Jézusnak, a parancsnoknak a az elvárása, ők megmaradtak a saját hagyományainál, tehát megalakult a hetednapi adventista egyház, de Jóisten oda dobott egy mentőövet, és ez volt 1888-ban az úgynevezett Minneapolis-i konferencián, ahol az Isten parancsolataihoz hozzátársították, hogy egyensúlyban legyen a Jézus hite, a Jézus szeretete, amiről beszéltem a gyerekeknek is. Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok, tehát az, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, az nem mentesít az alól, hogy megtartsam az Isten parancsolatait, de ha én megtartom az Isten parancsolatait, attól még nem fogok üdvözölni, hanem bízom az életemet az Úr Jézus Krisztusra. Na, ez került egyensúlyba, megfelelő helyére a törvény fényében a Jézus hit 1888-ban. Mit gondoltok, mennyire tetszett ez az egyház akkori vezetőinek? Van, aki olvassa el Szemelvények harmadik kötetét, mi most otthon olvassuk ezt. Annyira nem tetszett ez az egyház akkori vezetőinek, meg is lehet nevezni a generálkonferenciai elnököt, a legfőbb teológust, Juli Smith-et, és még nagyon sok befolyásos embernek, hogy ellenvájtnak kellett már közbelépnie, hogy ide figyeljetek, hát ezek az emberek az evangéliumról beszélnek, Jones és Wegener is az evangéliumot hirdetik. Most került helyére. Én egész életemben ezt képviseltem, ezt tanítottam. Hát legyetek szívesek, nem személyeskedni, meg nem szimpátia kérdése ez a dolog, hanem kerüljön a helyére az örökké való evangélium, nem csak a tanításban, hanem a ti saját életetekben is. És akkor most szeretnék visszatérni oda, hogy hol a hiba. Ott a hiba, hogy mi nagyon szépen tanítjuk a hármas angyéli üzenetet, meg az evangéliumot, de nem éljük meg. Nem éljük meg. Én megmondom őszintén, hogy amikor eljöttem egyszer ide hozzátok, és láttam, hogy ti itt az Isten dicsőítő helyen letérdeltek, akkor gondolkodtam rajta, hogy miért teszitek ezt. Otthon olvasok a Szemelvények második kötetében. Ellen White ott áll a szószéken, az óra vezető összekulcsolja a kezét imára, és akkor Ellen White rászól. Olvastátok ezt a bizonyságtételt? Te mit csinálsz? Hát imádom az Isten. Tessék letérdelni, hát Isten tisztelet van, nem? Tiszteljük az Istent. És kérdezem én ezt, hogy hány helyen gyakorolják ezt az adventisták? Magyarországon. A kezdőimánál. Szombatiskolára. De egyébként imádjátok azt, aki teremtette az egetésföldet. Imádjátok. Nem hiszem, hogy a külső formának van jelentősége, de azért olvassuk a Bibliában, mit csinálnak az angyalok a mennyben. Mit kért Nabukodonozor azoktól, akiket imádatra hívott össze az aranyszobor imádatra? Jézus keresztbe tett lábbal ülve, vagy állva imádkozott a mennyei atyához. És ez csak egy dolog az első angyal üzenetéből. És miért nincs ereje az első angyal üzenetének? Mikor hangzott fel az első angyal üzenete? Először. 19. században. 19. században egy kis csapat elkezdi Amerikában hirdetni az első angyal üzenetét. Féljétek az Istent, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, földet, tengert és annak a lakosai. Mi volt még a 19. században, ami társítható ezzel? A darwinizmus, a teremtés tagadása indult diadalújtjára. Hol tartunk most? Úgyhogy a fejlődés elmélet, a darwinizmus, az általános, az elfogadott, ezt tanulják a gyerekeink az iskolában. Ha akarjuk, ha nem. És teljesen tudománytalan, teljesen maradi, aki hisz a hatnapos teremtésben. Nem így érzékelitek Magyarországon? És akkor tessék előállni az első angyal üzenetével, hogy imádjátok azt, aki 6 napon át teremtett az eget földet. És úgy imádjátok, ahogy ő kéri, szombat ünnepléssel, a szombat megtartásával. És amikor eljön Magyarországra a 3. angyali üzenet, akkor a 3. angyali üzenetnek a legfőbb hirdetője, úttörője Konrádi testvérünk volt. Valaki olvasta Konrádi testvérről szóló könyvet? Advent kiadó adta ki, szerintem még mindig beszerezhető Konrádinak az életrajza. Tudjátok, ki volt az a Konrádi? Egy olyan nagy teljesítményű, olyan hatásos igehirdető volt, hogy ahol ő prédikációt tartott, ott keresztelkedtek az emberek. És a munkatársaitól, mivel ő volt az európai misszióigazgató, ő a generálkonferencia elnök helyettese volt, ő szeretett volna a generálkonferencia elnök is lenni, ő munkatársaitól megkövetelte, ha alkalmazásban akartok maradni, akkor ezen a területen legalább ennyi keresztséget kell produkálni. Tudjátok, milyen szemlélet ez?
Teljesítmény alapú.
Miért ő nem volt ott a 1888-as Minneapolis-i konferencián? Ahol azt mondták, hogy nem teljesítmény alapon történik az embernek az elfogadása, hanem Jézusba vetett hit alapján. Ott volt Konrádi, de a gúnyolódók között. Akik azután nem is fogadták Ellen White-t el profétának. És elterjedt Európában az adventizmus úgy, ahogyan Konrádi azt képviselte, gyakorolta és tanította. És ettől a teljesítmény alapú szemlélettől az európaiakat minden a mai napig nem lehet általánosságban megszabadítani. Tisztelet a kivételnek. Én nem tudom, hogy Csurgon ki hogy gondolkodik, de aki teljesítmény alapon közelíti meg az üdvösséget, az rossz úton jár. Tessék olvasni ellenmászat. Az nem jó úton jár. Mert ez nem a harmadik angyal üzenete. A harmadik angyal üzenetében mi van? Jelenések 14-12-ben? Akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És a Jézus hit elnyerte a maga helyét az örökkévaló evangélium a az egyháznak az életében, a tanításban, és nagyon jó helyen van ott a hitelvekben. De hogy van a mi életünkben, a mi mindennapjainkban? Itt kell keresni a problémának a gyökerét, hogy miért nem repül olyan magasan az angyal, és miért nem nagy hangon hirdettetik az evangélium. Tudjátok, az igazságot hirdetni olyan emberek által, akiknek az életében még nem valósult meg, az igazság, a Jézus Krisztus igazsága. Ne várjuk azt, hogy tömegek fognak jönni és belekapaszkodni a ruhánkba, hogy hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ugye az Ószövetségi ígét, azt ismeritek. Biztos, hogy lesz ez az idő, de ahhoz nekünk kell megváltoznunk. Mi a mai igénk, amit a gyerekekkel megtanítottam, ti tudjátok-e? Ha engem szerettek, az én parancsaimat megtartsátok. Én szeretném ezt kiegészíteni azzal, ha engem szerettek, bízzátok rá magatokat, mondja az Úr Jézus Krisztus. Ne a saját teljesítményünkre alapozzuk az üdvösségünket, és ne akarjuk kiérdemelni a mennyet, semmivel sem. Azért tartsuk meg a szombatot, azért éljünk egészségesen, azért ne füllentsünk, mert szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Nem azért, hogy ezért jár az üdvösség, hanem mert szeretem az Urat. Na így tud bennünket visszaterelni a jó útra, a helyes útra, a Jóisten.
Tudjátok, hogyha itt csurgon legalább 20 ember elhatározza azt, hogy na én ennek megfelelően adom át az életemet a Szentléleknek, és át tudja formálni a gondolkodásunkat, életünket, és máshol is, Fehérváron is, Budapesten is, akkor tudjátok, hogy mi fog ebből kijönni? Az fog kijönni, hogy hirdettetik az örökkévaló evangélium, ami életmódunk, ami viselkedésünk, ami magatartásunk által. Krízishelyzet fog kialakulni. Világméretű krízishelyzet. Most arról beszéltünk a szombatiskolában, hogy világméretű krízishelyzetet az Amerika fogja majd előidézni. Akkor, amikor felállítja a fenevad képét, meg kényszeríti az imádatra. De milyen messze van Amerika? Tudjátok, hogy van krízis napjainkban is azoknak az életében, akik megpróbálják, vagy igyekeznek az evangéliumot így, ebben a formában, a maga egyensúlyában megélni, a törvény és az evangélium egyensúlyában. Nagyon nagy krízis van. Sátánnak ellenségei ezek az emberek. De hogy a magyar egyház nincsen krízisben, azt papírra tudom mondani. Le tudom írni, mert alá is írom. Én már 40 éve figyelem, több mint 40 éve. 1973-ban keresztelkedtem meg, és azóta figyelem az egyház életét, de engem nem érdekel az egyház még. Az se érdekel, hogy szektának nevezik-e, vagy egyháznak, vagy történelmi egyháznak nevezik. Engem az érdekel, hogy az én életemben és az én életgyakorlatomban helyére kerül az evangélium. Azért annak is örülnék, hogyha nem csak az én életemben, hanem a ti életetekben is. Az evangélium és a törvény úgy, ahogy azt Wegener testvér előtárta, azon az 1888-as konferencián azt mondta Ellen White, hogy minden szavára amen tudok mondani. Ezt a világosságot kaptam én is. Aztán, hogy mi történt Wegener testvérrel a 20. században, elég szomorú dolog, mint amilyen szomorú, hogy Mózes utódjaival mi történt, meg mi történt Jones-szal, a másik ige hirdetővel, meg mi történt Konrádival, mind a hárman az egyház ellenségeivé váltak. És amikor Sátán bekavar, és ilyen állapotok kerülnek terítékre, mint amilyen Bírák könyve 17.-18. fejezetében, akkor azt mondják nagyon sokat, hó, köszönjük szépen, ez nem is az Isten egyháza, állunk odébb, keresünk valami másik egyházat magunknak. Nagyon sokáig az Isten egyháza volt, egészen még meg nem ölték a Messiást, a zsidó egyház. Nagyon sokáig Isten egyháza volt a kereszténység, évszázadokon keresztül, amíg át nem álltak Sátán oldalára. És a reformáció is az Istentől volt. Jól mondtátok, én is így tudom, így olvastam a Bibliából, és biztos vagyok benne, hogy a Jóisten állított a szolgálatban a hetednapi adventista egyházat, csak engedjétek meg, hogy elmondjam, nekem nagyon fáj az, hogy a hetednapi adventista egyház nem úgy szolgál, ahogy ez le van írva a Jelenések könyve 14. fejezetében. És a hetednapi adventista egyház a személyekből áll, tagokból áll, belőled és belőlem. Mi belőlünk áll. Lehet olyan belterjes életet élni, olyan magunknak való életet, mint a zsidók, éltek egy idő után, és jól érezzük magunkat a mi saját kis játszóházunkban, ilyen programot csinálunk, olyan programot, de az Úrnak nem ez az elvárása, hogy jól érezzük magunkat, meg különféle programokat, meg ilyen utopisztikus dolgokat emlegessünk, hanem nem találtam a te cselekedeteidet az Isten előtt, teljeseknek tégy meg. Ez az üzenete Jóistennek. És amit meg kell jegyeznünk még a mai igehirdetésből, és ezzel le is zárom, ha engem szerettek. Isten szeretné, és az ő parancsolatait megtartani. Az ő parancsolatait ne kötelességből tartsuk meg, hanem azért, mert szeretjük az Úr Jézust. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Amen.